A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Maroskeresztúri fejlesztésekről, beruházásokról, közszállításról, közösségi életről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Maroskeresztúr polgármestere Kovács Edit, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek.
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Kijárnak most már a Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat autóbuszai a város környéki településekre is. Használják a maroskeresztúriak a járatokat? Mi a tapasztalatuk? Most már van vagy 4 hónap tapasztalat?
Van 4 hónap tapasztalat. Hát sokszor az az érzés az embernek így 4 hónap után, hogy több a baj ezzel a közszállítással, mint amennyi jót csináltunk vele, pedig által mindig a jó szándék áll a döntéseink mögött, és látszott is, hogy nagy igény van erre. Általában az történik, hogy aki elégedett, az nem mond semmit, az használja, és hát ezt látjuk a visszajelzések is, hogy vannak utasok, tehát elég sok 100-200 ember fordul meg naponta ezeken a járatokon, ami azért egy szép létszám. Most már elkezdtek bérleteket is vásárolni jobban, mint az első 2-3 hónapban. Tehát az történik valószínű, hogy a lakosság is alakítja a programját kicsit a busz járatok után. Viszont már átmentünk egy módosításon, tehát figyelembe vettük. Miután elindultunk, akkor láttuk igazából, volt előtte is nagyon sok felmérés, és úgy alakítottuk a programot, hogy ez megfelelő legyen, de miután elindult, láttuk azt, hogy nagyon sok igénynek nem felel meg, akkor első 2 hónap után már volt egy ilyen változtatás, akkor aki addig hallgatott és megfelelt, azok elkezdtek utána elégedetlenkedni a módosításon, hogy na most már így nekünk nem jó, úgyhogy nem tudom, hogy hogy fogjuk megtalálni azt az egyensúlyt, hogy azért a legtöbb, ez a cél, hogy a legtöbb embernek megfeleljen, ez közszállítás, ez nem tud mindenki 10 percenként felvenni, sajnos nem engedhetjük meg a költségvetésünkből azt, hogy ez a járat fél óránként forduljon. Mert ez nagyon nagy akkora írvágás lenne, hogy nem engedhetjük meg.
Mert hogy kilométerenként ugye járulnak.
Így van,
hozzá.
Erre van egy kilométer ár, és minél több kilométer, minél több járat, annál több kilométert jelent, és növeli a költségeinket havonta, amiből hát nagyon sok nem térül meg, mert az, aki a leginkább használja, azok a diákok, akinek ingyenes a járat, a nyugdíjasok, akinek hát 30 lejes bérletet tudnak vásárolni havonta, ami teljesen szinte szimbolikus ár, úgyhogy nem térül meg ebből sem a költségeimből semmi. Mi arra kell gondoljunk, és úgy kell számoljunk, hogy nekünk ezt a havi összeget a helyi költségvetésből fedezni kell. Ha valami visszajön, az csak csökkenti a költségeinket, de arról nem beszélhetünk, hogy nekünk ez hatékony legyen, költséghatékony legyen ez a szolgáltatás. Újabb terveink vannak, amikor elkezdtük ezt a járatot januárban, akkor a Maroskeresztúr régi részében, konkrétan a faluban megváltoztattuk a busz irányát. Tehát ez egy kicsit különlegesebb helyzet, mert a busz elmegy az egyik felén, egy kört tesz a faluban, és visszafele már nem
ott jön.
Nem végz, ugyanazt nem megy, és akkor ugye reggel nincs olyan gond, mert ki tudják számolni az első járatok, hogy mikor érnek be a megállókba, de napközben a forgalom, meg a különböző eltérések lehetnek, és akkor sokszor elmegy a buszmegállókban egész a végállomás fele, korábban, mint ahogy kiállnának az emberek, akkor ott maradnak, akkor itt vannak elégedetlenségek. Természetes, hogyha megfordítjuk az irányt, akkor azok ugyanúgy lesz, mert akkor már haza kell onnan gyalogolni, vagy a másik irányba lévők maradnak le. Úgyhogy hamarosan el fogunk még ezzel kapcsolatban indítani egy közvéleménykutatást, hogy akkor most már melyik legyen a helyes irány, mert hogy ma sokan azt mondják, hogy a busz keresztúron visszafele járna, nem ilyen visszafele, hanem előre megy a busz. Azt az opciót is, azon az opción is gondolkodunk, és majd a közvéleménykutatás része lesz, hogy felvállalván azt a 3 kilométer pluszt, amit ez a kör jelent, hogy arra és vissza is majd megtegye ugyanazt az irányt a busz. Lássuk, hogy ez mit jelentene, ugyanakkor reggel ez egy 10 perces késést jelent a munkába menőknek, az iskolába menőknek, tehát újabb programváltozást kellene eszközölni. Vannak gondok vele, de mégis azt mondom, hogy nagyon civilizált körülmények között, és pontosan jár, természetesen mindenhol lehetnek
a hát forgalomtól függően. Igen. És végre használják a modern busz megállókat, amiket már régen megépítettek.
Használjuk, eddig is használtuk a modern busz megállókat, főleg, hogy ezek eddig a főúton voltak csak elhelyezve az Európai úton, és akkor az átjárók is, meg aki más irányba ment, meg más autóbuszokra is felszálltak ezekből a megállókból. Ezeket idén a költségvetési listában már előre irányoztuk, és bent a faluban is most már ilyen modern buszmegállóink lesznek. Valószínű, hogy nem annyira okosak, mert az pályázatból volt, és kisér nagyobb költségvetést tudtunk erre fordítani, minden extrát rá tudtunk kérni. Viszont ezt most helyi költségvetésből szeretnénk, hogy akkor az egész faluban egységesek legyenek ezek a buszmegállók.
Igen, és hát üröm az örömben, még könnyebb így behordani a gyerekeket iskolába, Marosvásárhelyre? Ahelyett, hogy a keresztúri iskolába mennének?
Igen, hát azt hiszem, bármiről is beszéljünk, mindenhol vannak előnyök és hátrányok. Ez, hogy segítünk a gyermekeken, aki az iskolába jár, és tényleg most volt is egy ilyen helyzet kialakulva, a keresztúron járó, a községben járó gyerekek nem részesülhetnek ingyen szállításban, ha városba mennek például sportolni, vagy, mert akkor nem érvényes, csak akkor érvényes az ingyenes járat és a bérlet, hogyha városi iskolába járnak. Tehát ez nekünk nem előnyös, mert ezzel egyszerűen bátorítjuk a gyereket, hogyha te ingyen szeretnél utazni a városba, akkor iratkozod a iskolába, ne a Maros-Keresztúriba. Még mindig azt érezzük, hogy akinek fontos a közösség, és aki már az óvodás kortól azt választja, hogy ott hagyja a gyerekét Maros-Keresztúron, akkor ott fogja folytatni, amikor nem megy speciális iskolában, sportiskolában, vagy valamilyen művészetibe, akkor azért Maros-Keresztúron maradnak a gyerekek. Én ma is állítom 100%-os bizonyossággal, hogy Maros-Keresztúron jobb feltételek között tudnak tanulni a gyerekek, mivel nincsenek nagy létszámú osztályuk, jobban oda tudnak figyelni rájuk, a tanítók felkészültek, a pedagógusok felkészültek, tehát...
Az iskola is nagyon rendben van, ugye?
Igen, teljesen. Így van. És mégiscsak úgy gondolom, hogy otthon biztonságosabb környezetben van a gyerekünk.
Kakasdi buszjárat az működik, ugye?
Kakasdi buszjárat úgy tűnik, hogy azt jobban sikerült eltalálni. Ugye ott már volt egy járat, amit csak 2-3 járattal bővítettünk most, tehát még betettünk pár járatot pluszba, és ez jó. Onnan nem jön ennyi panasz, mint ami Maros-Keresztúrról. Úgyhogy úgy látszik, hogy az sikerült, igen, úgy az emberek igényei után alakítani.
De egy biztos, hogy elvileg lazult a forgalom a településen, amióta ugye autópályát is lehet használni, meg buszjárat is van. Időnként átmegyek, amikor repülőtérre megyek, és most már viszonylag könnyű azt mondanám, hogy laza a forgalom az E60-ason Maros-Keresztúron keresztül. Vagy olyan hát, időben jártam,
igen,
amikor...
ezért mondom, hogy azért ezzel nem tudok úgy teljes mértékben egyetérteni, mert elég vannak, például most is nagyon nehezen értem el ide, hogyha példának vesszük, ilyenkor az időjárás is beszokott egy kicsit zavarni, tényleg a forgalomba.
Igen, hát a pánik kitűrve a cseperezés.
Ami lényeges, és ami tényleg érezhető, az a teherforgalom, az nagyon-nagyon csökkent, és ez már jó, mert nagyon sok panaszunk volt, hogy akár a házakat is veszélyeztették ezek a komoly rezgések, amik a teherautóktól keletkeznek.
Ezt a bizonyos hátsó utat is használják, ugye a keresztúriak a kombinát mögött?
Igen.
Az most már le is aszfaltozták?
Leaszfaltoztuk mi is, Marosvásárhelyi rész is, most már el is feledkeztünk róla, hogy ez valami új, úgyhogy már egy ideje használatban van, és igen, nagyon-nagyon hasznosnak bizonyult. Most ott is vannak panaszok, mint mindenhol. A hátránya az, hogy megnőtt a forgalom azon a szakaszon, és a faluból kivezető útszakaszon. Ehhez pedig miután egy csendes utcában laktál, egy kicsit nehéz hozzászokni, hogy most már a gyereked nem mehet focizni ki az udvarra, ezért az utcára, mert hogy állandóan jönnek az autók. Ott teherforgalmat betiltani, van nagyon sok ilyen igény, hogy akkor legalább a teherforgalom ne menjen azon a szakaszon. Hát 7,5 tonnára van korlátozva ott a forgalom, viszont teljesen betiltani ezt nem lehet. Nincs olyan, hogy egy közúton megtiltód, hogy valaki közlekedni tudjon. Ezért van nekünk bevezetve ilyen nagy súlyra egy díj, amiben az illető kifizet, joga van ott járni. A díjakon tudunk esetleg majd emelni, csak akkor itt is van olyan, amikor a helyieket ezzel megint csak megterheljük az átutazókra, meg ilyen különbséget, hogy aki átutazik keresztúron, ezt nagyon nehéz lenne leellenőrizni, hogy ki az, aki kisebb díjat kell fizessen, és ki az, aki nagyobb díjat kell fizessen. Végül is az utak azért születtek, hogy használjuk, és hogy közlekedjünk rajtuk.
Igen, hogyan élnek a maros keresztúriak az Azó-Maros vegyi kombinát árnyékában? Ha jól tudom, most éppen nem működik, de azt láttam, hogy működni fog, hiszen a romgáz birtokába került. Azért úgy örültek a keresztúriak, amíg nem működött?
Mint mindenben itt is megoszlanak a vélemények, mert aki konkrétan ott dolgozik, és azért Maros keresztúron van egy elég nagy réteg, ott biztosítja a megélhetiségét, ott dolgozik valaki a családból. Azok természetesen amellett voltak, hogy ennek mindenképpen újra kell indulni, és akkor ott van a másik kategória, és én is azok közé tartozom, aki azt mondom, hogy azért sokkal jobb volt, amíg nem működött, mert csend volt, mert amúgy is van légszennyezettség bőven, tehát nem hiányzik nekünk még egy ilyen extra is. Én nagyon aggódom, főleg a biztonságáért az embereknek ezen a területen, mert azért gondolhatjuk, hogy egy elévült technológiáról beszélünk ott. Azt tudjuk, hogy óriási nagy felújítások nem történtek, tehát én komolyan aggódom azért, hogy azok a vezetékek folt hátán folt, ahogy ma kinéznek, ezért tudjuk is, hogy már voltak ilyen-olyan kisebb balesetek az elmúlt időben. De hát fontos az is, hogy az ipar működjön, fontos az is, hogy a mezőgazdaságnak biztosítsuk ahhoz a termeléshez szükséges alapanyagokat, de hát úgy látom, hogy azért az emberek egészsége és biztonsága kellene első helyen legyen ezekben a döntésekben, amiket nem mi hozunk meg.
Igen, zajlott a szisztematikus kataszterezés, közismerten az ingyenes telekkönyvezés a községben, meg sem merem kérdezni, hogy sikerült a végére járni, vagy pontot tettek rá aztán.
Hát amióta azt hiszem, hogy most már nem éppen 10 éve, de amióta itt műsorban beszélgetni szoktunk, ez mindig téma is, még ma sem mondhatom azt, hogy végleges ez a kadaszterezési program. Mindig azt mondom, hogy ott a vége fele járunk, de hát hosszú ez a vég, hosszúra nyúlik nagyon. A problémák még most is vannak, még mindig azokat a kiigazítási kéréseket oldjuk meg. Hetente járunk be a kataszteri hivatalhoz, mert hogy ott történik most már a munka nagy része. Én azt mondanám, hogy egy-két héten belül tényleg úgy van, hogy most azt mondjuk, nem azért, mert minden rendben van ma, hanem azt mondjuk, hogy na most már le kell zárni, mert ezt nincs hova tovább nyújtani. És le fogjuk zárni ezt a programot olyan értelemben, hogy most minden, ami időben kiigazítás történt a kataszteri hivatal szintjén, az visszakerül a céghez, aki ezt az egész munkálatot elvégezte, hogy az utolsó kiigazításokat is eszközölje, és amikor ő minden új módosítást bevezetett, és az idő közben történt telekeléseket, adásvételit, bármilyen a módosítás, ami párhuzamosan történt a sok 5-6-7-8 év alatt, mert most már ennyi évről beszélünk, azokat újra aktualizálni kell az egész programban, és akkor azt mondjuk, hogy pont, és majd meglátjuk, hogy mi lesz az utólag jövő kiigazításokkal.
Az év 5. hónapjában fogadták el a település költségvetését. Azért ilyen nem volt, még voltak késések, de ilyen későre nem emlékszem, hogy lett volna valaha. Mire futja idén Maros keresztúron a költségvetésből?
Hát 10 év alatt, mert most már 10 éve tudok én, 10 évre tudok visszamenőleg ezekről a költségvetésekről beszélni. Volt még egyetlen egy év, amikor májusban történt meg ennek a költségvetésnek az elfogadása. Nem is csodálkozhatunk a jelenlegi politikai helyzet alatt, hogy csak ilyen későre lehet. Örüljünk neki, hogy van költségvetésünk.
De akkor még stabil volt nagyjából a politikai helyzet.
Igen, igen. Igen. Stabil. Mikor volt utoljára stabil a politikai helyzet nálunk? Elfogadtuk a költségvetést, az idei költségvetésünk még nagyon-nagyon szépen mutat, mert ott van a legnagyobb projektünk, a valaha, azt hiszem, a községben a legnagyobb lebonyolított projektünk, ez a 14 tömbház energetikai felújítása, és akkor a beruházási listánk az úgy néz ki, hogy a 45 millió lejből lesz 32, és a többi az egyéb projektek. A mai napon ez is történik, hogy igazából úgy félretettük egy picit a többi beruházást, és most erre fókuszálunk, mert tudjuk, hogy ennek nagyon-nagyon rövid a határideje, ebből az újra tervezési alapból, milyen helyreállítási alapból lesz megvalósítva, és akkor azt tudjuk, hogy ennek a végleges határideje, amíg az országosan le kell zárni, az augusztus, ami azt jelenti, hogy nekünk egy július 31-i határidőnk van, mint önkormányzat, és a kivitelezőnek pedig június 30-a a végső határidő. Egy olyan projekthez, ami ma 60-70% között van, tehát azért még van bőven munka vele. Nagyon sok tetőzet van ma kifedve, és akkor
nem örülnek az
bár
esőnek.
Nagyon sokan is az emberek zöme örül ma az esőnek. Mi is örülünk egyik részünkkel, de a másikkal viszont azért minden esőnél izgulunk. Volt már egy-két olyan tömbházunk, ami sajnos beázott a negyedik emelet, és ott is nagyon sok munka lesz, mert ezeket majd mind ki kell javítani. Hát volt olyan, hogy éjszaka jöttek a telefonok, a hívások, mert hogy éjszaka elkezdett csöpögni a vízbe a lakásokban. Nagyon kellemetlen időszak, viszont amikor ezzel megleszünk, akkor bárki, aki ott jár el, azt mondja, váó, egy új negyedet építettünk, tehát az arculata is megváltozott, nem beszélve arról, hogy volt egy-két olyan lépcsőház, ahol már tavaly megvolt csak a hőszigetelést tetőzet nélkül, és már érezhető volt, 30%-kal csökkent például a gázszámla olyan körülmények között, hogy időközben ezek az árak nőttek, és mégis a számla az érezhetően csökkent. Uh-huh. Úgyhogy ez a legnagyobb projektünk, amin ma dolgozunk, és azért, hogy minisztériumból nagyon későn jönnek a kifizetések, tehát felküldjük a kéréseket, volt olyan, hogy 4 hónap, most azért úgy havonta, de az is nagyon kevés, amikor 2 hónapod van, és neked 20 millió lejt kell befektetni, úgyhogy a költségvetésed nincs annyi, akkor az egész költségvetésednek közben működni is kell, akkor elég nehéz erre megoldásokat találni, és emiatt egy picit szüneteltetjük a többit, mert most arra fókuszálunk, hogy ezt júliusig lezárjuk, és akkor jöhet majd a többi pályázat, ami közben működik. Ezek mind régi pályázatok, új kiírások sajnos nincsenek, tehát ha szeretnénk, sem tudunk most már nagyon nagyot dobbantani, más pályázatokat leírni, mert nincsenek erre lehetőségek, úgyhogy a helyi költségvetésből kell nekünk gazdálkodni. De azért terveztünk idénre is fontos dolgokat. Az egyik, ami a legfontosabb, az, hogy az Európai úton, és erre már megkaptunk minden engedélyt, a két legjobban használt átjárónkat, azokat villanyrendőr fogja ezentúl szabályozni. Reméljük, hogy tényleg okosan fognak működni, és nem fogják gátolni a közlekedést, hanem ténylegesen segíteni fognak a biztonságban mindenképp. Ezen a két átjáron volt a legtöbb baleset is, úgyhogy ezeket idén meg fogjuk valósítani. Pompaház épül Keresztúron, vízpompaház, szennyvízpompaház, ezekre még mind eljárást kell kiírni, úgyhogy ezek még eltartanak egy darabig. Az összes középületünkre napelemes rendszereket szereltünk, ezeket idén fogjuk majd átvenni és beüzemelni. Ezt is remélem, hogy majd nagyon segít a költségvetésünkben, mert ezzel nagyot fogunk spórolni, óriási nagy villanyszámláink vannak. A közvilágítást modernizáljuk még tovább, ezt állandóan frissítjük, mert ugye erre voltak pályázati lehetőségek, és egyet se hagytunk ki, úgyhogy körülbelül úgy történik ez nálunk, hogy amikor az 5 év lejár, és akkor azoknak a lámpatesteknek lejár a garanciájuk, akkor már jön is az új rendszer, és cseréljük őket.
Mennyit spórolnak ezekkel a lámpatestekkel? Mert én sok helyen megfigyeltem, hogy hát olyan erős gyertyafényük van ezeknek az új lámpatesteknek, nem Keresztúrról beszélek,
nem.
Hanem van olyan település, ahol hát éppen, hogy nem megy az ember a falnak, annyit világít, lehet, hogy ez elég, nem kellenek azok a sok száz wattos égők, amelyek rengeteg áramot fogyasztanak, szóval spórolnak is valamit ezekkel?
Igen, érezhetően spórolnak. Nálunk például, amit most 2 éve szereltünk és cseréltünk, annak már van ilyen távolból tudjuk őket az intenzitását időszakonként növelni. Lehet, hogy éppen azon a településen is már ilyen okos rendszer volt, hogy növeljük az intenzitását, amikor például éjszaka 2 és 4 között, amikor tényleg mindenki már nyugszik és alszik, mert ilyen panaszunk is volt, hogy annyira világítanak apropó, hogy az emberek nem tudnak a házban aludni, úgyhogy ez sem túl jó, lehet, hogy az alig világító jó, viszont biztonság szempontjából kell azért éjszaka a közvilágítás, és akkor ennek szoktuk az ilyenkor a fogyasztás is lényegesen kisebb, és igen, érezhető. Tehát ezek a ledes lámpák tényleg sokkal gazdaságosabbak, mint a régi klasszikus égők.
És akkor apropó, hát kérdezhetnénk akár a tömbház szigetelés kapcsán is, vagy feltehetném ezt a kérdést, amit Csongor írt SMS-ben. Jó napot kívánok, kíváncsi lennék, a férfi óceánban ön, mint hölgy és politikus, hogy tud érvényesülni? Mindig el van mondva egyenjogúság, és így meg úgy, de azért, ha őszintén nézzük, akkor egy kemény fa a küllők közébe van téve. Az eredmények maguktól beszélnek, és dicséretes sok minden, de ott mélyen a szívében, és a családi életet sem hanyagolva, hogy tud helytállni? Tudom, nagyon sok titkok nem fog elárulni, de mi a recept? Sok erőt, kitartást, hitet, bölcsességet, tisztelettel, Csongor. Egyedüli hölgy polgármester Maros megyében,
nem? Vagyunk még, sőt, egy Kovács kolléganőm is van Mezőmadarason, Kovács Ilona, úgyhogy, és most már Havadon is van Iza, úgyhogy most már vagyunk 3-an.
Na, akkor.
És régenben is volt sokáig, Dédán van még egy kolléganő, úgyhogy vagyunk, de a 102-ből 4-5 azért az tényleg még mindig nagyon pici arány. Magyarországon ez nem így van, mert sokkal-sokkal nagyobb a polgármester hölgyek száma.
Nem is beszélve most már a parlamenti képviselőkről.
Igen. Itt nálunk azért még tudjuk, hogy egy nagyon tradicionális országban élünk, és apropó az óceánról is, hogy későre tanultam meg felnőtt korban úszni. Nem óceánban, de tengerben, viszont megtanultam, és azt hiszem, hogy ez látszik, hogy polgármesterként is azért megtanultam úszni és ott lenni. Nem egy egyszerű dolog volt, és nagyon sokszor elmondom, hogy nagyon éreztem azt, hogy hiányzott az autoritás. Tehát, hogy bekerültem polgármesterként is annak idején a tanácsban, most is csak egyetlen egy hölgy tanácsos van a 15-ből. Éreztem, hogy abszolút, tehát nem volt meg az, ami, hogyha egy férfi beül és polgármester, akkor valószínű, hogy sokkal jobban ráfigyelnek, sokkal jobban, hogy nem vettek komolyan, egyáltalán nem vettek komolyan. Na, ez azért valószínű, hogy ide egy új polgármesternek, ha az férfi lett volna 16-ban, akkor 1-2 év alatt sikerül neki teljesen ezt a tisztséget elismertetni az emberekkel. Nekem ez a közel 10 évben, de most már úgy látom, hogy a munkám eredménye az azért, és az úr is mondta, hogy azért bizonyítottam azt, hogy nem feltétlenül kell férfinak lenni, vagy nőnek lenni ahhoz, hogy viszont én nem vagyok egyáltalán ilyen nőpárti sem, hogy most akkor a nőknek helyet kell adni, vagy helyet nem. Mindenkinek ki kell harcolni, és az biztos, hogy egy nőnek a politikában ma nagyon nehéz kiharcolni a helyét és a szakmai elismerést. Tehát sokkal többet kell nekünk bizonyítani ahhoz, hogy pont úgy elismerjenek, mint egy férfi.
Igen, hát most ha kimegy a tömbház szigeteléshez, és ott elkezdi mondani, hogy mi nincs jól, ki fogja komolyan venni vajon?
Az igazság az, hogy szakmailag ugye minden önkormányzatnak, pont azért, hogy egy polgármester nem ért mindenhez, nem, egyáltalán nem értünk mindenhez.
Nem is kell.
Jó gazdának kell lenni, de nem kell mindenhez érteni, ezért van nekem szakaparátusom, akinek hozzá kell érteni ahhoz, amelyik osztályon ő van. És akkor kimegyek minden nap, főleg, hogy ilyen rövid, és követni kell, sokszor jobban tudom, mint a kivitelező, hogy mi történik ott, mert elbeszélgetek minden csapattal, mindenkitől kifaggatom, és én szoktam közölni csütörtökönként mindig az operatív gyűlésen az ilyen-olyan tudnivalót a kivitelezővel, hogy te azért nem tudod, hogy ott a csapat. Volt olyan is, hogy elment, vagy volt olyan is, hogy nem volt dolgozni 3 napja, van úgy, hogy ők észre sem veszik. Szakmailag azt mondom mindig, hogy itt is volt egy tervező, mert azért mi szeretünk mindenhez érteni, és mindent jobban tudni, mint más, és van ott nekem egy úgynevezett műszaki vezetőm, a dirigente de chantier, akivel azért konzultálok, és szakmailag az ő véleményét fogom meghallgatni, amikor ilyen technikai kérdés áll fenn. Viszont az, hogy megy a munka, ott nagyon sokat számít az, hogy én hogy állok oda amellé, és hogy mennyire követelem meg. És annyit tudok mondani, hogy nagyon-nagyon határozottnak, szigorúnak kell lenni ahhoz, hogy engem komolyan vegyenek. És fel kell vállalni azt is, hogy azt mondják, hogy esetleg rossz vagyok, vagy esetleg keményebb vagyok, mint ahogy kellene, vagy ahogy rám néznek és kinéznek ez belőlem, de hogyha nincs az a vaskéz és nincs a határozottság, akkor nem fognak komolyan menni.
Apropó szakaparátus, meg tudták tartani ezt az apparátust, mert folyamatosan itt leépítésekről, elbocsátásokról beszéltek, akár az önkormányzatoknál is, és sok önkormányzatnál kiderült, hogy még így is hát nincs feltöltve a létszám, amit a törvény megengedne. Mi a helyzet Maroskeresztúron?
Nekünk ilyen gondunk nem volt, tehát én mindig nyugodtan ültem ilyen szempontból. Nekünk még rengeteg betöltetlen helyünk is volt, sőt olyan, amit létre sem hoztunk, tehát abból a maximum helyből, amit annak idején megengedett lett volna a régi törvény szerint. Úgyhogy ezért mi nem aggódtunk, sőt, még most is fognak betöltetlen helyeink maradni, tehát én ma még tudnék 3-4 embert alkalmazni, amennyiben erre szükség lenne. De én úgy látom, hogy bőven sokan vagyunk, és egy más rendszerben, egy más munkaszervezés mellett, hogyha több rugalmasság lenne, vagy nekem több szabad kezem, hogy én szervezzem meg a munkát, akkor valószínű, hogy még kevesebben is lennénk ma, mint amennyien vagyunk. De hát amúgy így országszinten elnézve igazából érdembeli változások nem történtek. Tehát mindig tudjuk, hogy nálunk úgy vannak a rendszerek, hogy megvannak a kiskapuk, és úgy látom, hogy azért ott, ahol még gondok is voltak, sikerült az igazán fontos helyeket megtartani ilyen vagy olyan törvényes megoldásokkal.
Igen, és hát mire eljött van az állami intézmények ideje, addig beletörött a miniszterelnök bicskájába a kezdeményezésbe. Azt tapasztaljuk, hát nem csak Marosvásárhely esetében, hanem nagyobb városok esetében, hogy bizony a körülötte levő települések, falvak népessége hát elég komolyan megnőtt. Ez Maroskeresztúr esetében nem így történt. Miért nem építkeznek? Már beszéltünk róla, hogy igazából területük sincs, ahova új negyedeket, tömbha vagy házakat építeni, de valamelyest a vegyipari kombinát közelsége is befolyásolja ezt vajon?
Mindenképpen azt mondanám, hogy ez az egyik legfontosabb szempont, hogy senki sem igyekezett, bár nagyon fontos is meg kell ezt tartani, mégsem igyekszik senki oda költözni a kombinát tövében, mert az egy óriási hátrány. Valószínű, hogy éppen ezért a nagyobb beruházóknak, akik ilyesmivel nem érte meg, mert hogy nem tudták volna ugyanazt az árat elkérni. De ez volt a múltban, mert ma nagyon-nagyon megnőttek az ingatlan árak Maroskeresztúron is. Szinte kifizethetetlenül megnőttek az ingatlanárak, és a második legfontosabb szempont is ok az, hogy igen, nincsenek belterületek. Itt, amit nagyon fontosnak találok most elmondani, az, hogy a múlt heti múltcsütörtöki gyűlésben szavaztuk meg végre az új 10 éves általános településrendezési tervünket, amit ha idén nem sikerült volna jóvá hagyni szeptemberig, akkor egyszerűen fedezet nélkül maradunk, mert a 10 évre meghosszabbított területrendezési tervünk, a szabályzatunk szeptemberben járt volna le a meghosszabbítása, és mi 10 éve dolgozunk azon, hogy ezt minisztérium szinten a reptér miatt voltak nagyon nagy gondjaink és nehézségeink, hogy ezt a tervet át tudjuk vinni. Na most már a múlt csütörtökön ezt megszavaztuk, úgyhogy a következő 10 évre van egy ilyen területrendezési tervünk. Ebbe belekerült az is, ami az elmúlt 10 évben került, az úgynevezett PUZOK. És akkor itt látszik az, hogy az egész most 567 hektár belterülettel rendelkezünk, ami semmiség. Tehát, hogy az semmi, az 1300 hektár a teljes terület a községnek. Semmi. Viszont a 465 hektárról, ami eddig belterület volt és beépíthető volt, ez magától értetődő, akkor ezt most 567-re nevelt, 100 hektárra nőtt a belterület nagysága az eddigihez képest. Kakasd, ő nagyon pici, hát ott összesen 68 hektár belterületről beszélünk, és akkor most ezt megnöveltük 73-ra. Tehát mindenhol látszanak ezek az apró terjeszkedések, de egyszerűen nincs rá lehetőség, hogy ezt sokkal nagyobb szinten bővítsük.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Maroskeresztúr polgármestere Kovács Edit, akitől azt még elfelejtettem megkérdezni, hogy mi a helyzet a kóborkutyákkal Maroskeresztúron.
Van jó bőven kóborkutyánk, és pont úgy, mint mindenki más ebben az országban valós megoldás nélkül vagyunk, ami a most jelenlévő kóborkutyákat illeti, viszont az elmúlt 3 hétben egy óriási nagy akciót bonyolítottunk le. Minden hétvégén, péntek, szombat, vasárnap ingyenes sterilizálási, oltási kampányt szerveztünk. Ebből bárki részesülhetett, sőt, előtte volt egy héten át minden kapuról kapura, tehát egy ilyen nagyon nagy információs kampányunk is. Sajnos az eredmények elmaradtak, tehát az emberek ebben nem érdekeltek, és nem értették meg, hogy ez nekik törvényes kötelességük, hogy hogy a kutyáikat beoltassák, hogy csippel ellássák, hogy sterilizálják, amennyiben ez egy ilyen nem valami külön faj kutya, nem rendelkezik pedigrivel, és akkor ezen a hétvégén következik a kóborkutyák sterilizálása. Ez péntek, szombat, vasárnap egész nap fog zajlani, és majd megpróbálunk minden kóborkutyát megfogni, hogy legalább hosszú távon akkor megállítsuk ezeknek a szaporodását.
Maroskeresztúr polgármestere Kovács Edit, köszönöm szépen, hogy itt volt.